Margit nénivel kapcsolatban lelkész úrnak milyen emlékei vannak, illetve hát mire gondol vissza a legszívesebben, ha róla van szó?
14 évvel ezelőtt ismerkedtem meg Margit nénivel, épp a parókia szomszédjában él, és így ő a legidősebb egyháztagunk, akinek emlékképei legmesszebbre nyúlnak vissza. 1937 óta minden lelkészt ismer, én vagyok az ötödik ebben a sorban, és nagy szeretettel és hálával emlékezett vissza a templomépítő Kalas Ferencre, aki sajnos a templom elkészülte előtt meghalt 47 éves korába. Őt követte Kovács József, őróla sokat beszélt, ő 30 évig volt a gyülekezet lelkésze. Feleségével együtt a háborús időkben itt a parókia pincéjébe bújtatták az embereket, és gondoskodtak az ő ellátásukról, tehát nagy megértésben, szeretetben és hitből fakadó tenni akarásban élték az ő életüket itt a parókia szomszédságában.
Milyen emlékek vannak önben Margit nénivel kapcsolatban? Hogyan lehet őt jellemezni? Mit gondol róla?
Egy áldott életű asszony, aki hitével, derűjével mély határ gyakorolt az én lelkiségemre is, hogy nagy terheket, próbákat lehet töretlen hittel és derűvel hordozni. Ez mindenképpen arra enged következtetni, hogy van isteni segítség, mert ha nem volna, akkor összeroppanna az ember az ilyen és ehhez hasonló terhek alatt.
Beszéltem a lányával, aki azt mondta, hogy sokan tették már fel neki azt a kérdést, hogy ilyen szép életkort megélni, 109 évet, az áldás vagy átok. Önnek mi a vélemény erről?
Az életet én áldásnak tekintem, függetlenül az életkortól, tehát az élet minőségét szerintem nem az életkor határozza meg, bár azzal tisztában vagyunk mindannyian, hogy véges a földi élet, és hogy a kiszabott esztendők letelnek. Azt is tudjuk, hogy ami ezután jön, az meghatározó, tehát az isteni ítélete, amit mindannyian el kell, hogy szenvedjünk, mert valójában életünkben dől el az, hogy a jó részt választottuk-e, és ennek a jutalmát fogjuk-e learatni a földi élet után, vagy pedig lehet valaki hosszabb életű és a rosszat képviselt egész életében, és annak nem lesz rózsás a jövője. 52-ig volt itt a Kovács tiszteletes úr, őt követte Erdei Károly, 30 éven keresztül őróla is emlékezett, de ez az idő már a hanyatlás időszaka volt, tehát az államosítások, az egyházi ingatlanok államosítása 52-ben megtörtént. Itt a homokerti gyülekezet is az iskola épületét, a kulturális rendezvény számára épült könyvtárat, művelődési központot államosították, tehát beszűkült az egyházi élet, és tulajdonképpen a templom falai közé szorították a gyülekezet mozgásterét, a hitoktatás is megszűnt iskolákba. Ezt követte egy kedvezőtlen tendencia már, ami a lakosságnak az itt maradását illeti. Az 50-es, 60-as években iparteleppé nyilvánították a homokkertet, legalább harmadát szanálták a gyülekezet tagjainak, és építési tilalom volt elrendelve 30 éven keresztül, tehát csak az idősek maradtak, a fiatalok elköltöztek. Tehát egy elöregedés jellemezte a homokkertet az 50-es évektől egészen a 80-as évek végéig.
Mi történt a rendszerváltás után?
Ezt az időszakot még közvetlen elődöm dr. Molnár Mihály kezdte levezényelni, tehát az egyházi ingatlanok kárpótlása terén ő intézkedett, de ennek az intézkedésnek, mondom így utólag, hál' Istennek nem lett foganatja, mert ő olyan határozatot hozatott a presbitériummal, hogy természetben kérjük vissza az elvett ingatlanainkat, az említett két ingatlanunk olyan állapotban volt, van, hogy arra nem lett volna ereje az egyházközségnek, hogy azt fenntartsa, és azt a funkciót biztosítsa, ami tulajdonképpen a hitélet tevékenységét elősegíti. Én 94-be kerültem ide, 1994-be, és következő esztendőben, januárban már egy módosítást hoztunk létre a presbiteri határozat tekintetében, hogy pénzben kérjük a kárpótlást. És ez egy kedvezőbb feltételeket biztosított számunkra, tehát gyakorlatilag 4 év elteltével, tehát 98-ban tudtuk ezt a szép új parókiát kárpótlási pénzből elkezdeni építeni, és sikerült is befejezni. Aztán egy összegű kárpótlásban kaptunk 18 millió forintot, és járadékként pedig úgy évente olyan 1,5 millió forintot, és jelenleg ott állunk, hogy a templom is kívül belül szépen fel lett újítva, és mondhatjuk, hogy az ingatlanaink szépen rendben vannak. 800 körül a gyülekezet lélekszáma, a választók névjegyzékében, tehát az egyház fenntartói járulékot fizetők 310-350 között találhatók, és az aktívak száma, ez ha egy vasárnapi istentiszteletet nézünk, a délelőtti istentisztelet 60-70 fő a résztvevők száma, délutáni 15 körül van, és a hétköznapi alkalmak is ilyen 15 körüli létszámot mutatnak. Ez 14 évvel ezelőtt jobb volt ez az arány, tehát gyakorlatilag 250 főt eltemettem 14 év alatt, és az idősebb nyugdíjas gyülekezeti tagjaink, mondhatom így, hogy templomosabbak voltak, mint a mostani középkorúak, vagy a mostani 60-70 évesek. Az életkor függvényében mondhatom, hogy 80 és 90 év között élt legtöbb homokkerti, főleg vidéki gyökerekkel rendelkezők. Tehát a jelenleg is kimutatható, hogy a gyülekezetünk 70%-a legalább vidékről települt be a homokkertbe, a meglévő 30%-ból alig vannak már, tehát ez alatt a 14 év alatt nagy részük már elhunyt.
Az idősebbekkel a lelkésznek más feladatai vannak-e mondjuk, mint a fiatalabbakkal? Van-e ilyen különbség? Vagy végül is teljesen mindegy, hogy az illető fiatal vagy idős, ugyanúgy kell hozzáállni?
Másképpen kell hozzájuk állni, viszonyulni, tehát olyan korban nőttek ők fel, hogy lelkileg igényesebb szintre jutottak. Tehát jobban igénylik a lelkésszel való beszélgetést, igénylik az úrvacsora vételt rendszeresen többen ma is. Ez mondjuk a fiatalabb nemzedék életében még nem tapasztalható úgy.
Vannak-e fiatalok? Kimutatható-e, hogy azért egyre több fiatal is csatlakozik a gyülekezethez?
Igen, készült is egy presbiteri kis KT a gyülekezet presbitereiről, és benne található a fiatal generáció is, tehát van 30 éves presbiterünk is, és 40-50 év közöttiek is áll Istennek szép számban, tehát van egy kötődés a gyülekezethez a fiatalabb nemzedék részéről, és vannak az ő gyermekeik tulajdonképpen, akik a gyermekistentiszteleteket, vasárnapi iskolát és a hitoktatásban való részvételt igénybe veszik jobban.
Hogyan látja a mai fiatalok, hogyan viszonyulnak a valláshoz?
Debrecenben az a kedvező helyzet van, hogy óvodától egyetemig minden szinten található egyházi közintézmény, és így az igényesebb szülők, akik esetleg kimaradtak a lelki nevelésből, örömmel adják óvodába, egyháziskolába, általánosba, középiskolába gyermekeiket, és ennek vannak kedvező visszahatása is a szülőkre, tehát az a örvendetes dolog többször előfordul, hogy a gyermekek integrálják a szülőket a gyülekezetbe.
Milyen problémákkal, gondokkal szokták megkeresni, illetve miről szoktak beszélgetni, mik a főbb témák manapság?
Említettem, hogy a gyülekezetünk jelentős része vidéki gyökerekkel rendelkezik, és ők másodállásban vagy a szülőknek segítenek, vagy pedig saját kis gazdasággal foglalkoznak, tehát akár gyümölcs termesztéssel, akár a szülők, vidéken élő szülők ápolásával vannak lekötve. Ez az egyik téma, ami gyakran előjön, hogy kerti munkák, gazdaságossági mutatók, jövedelmezőség vagy ráfizetés tapasztalható-e munkájuk következményeként. Aztán sajnos a munkanélküliség, ami gyülekezeteink tagjait is érinti, tehát ez is téma szokott lenni, ami kedvezőtlen lelki hatással is jár együtt, mert aki volt már munkanélküli, az az önértékelésben eléggé lehanyatlik, mert nem érzi, hogy a társadalomnak szüksége van az ő munkájára.
Ilyenkor a lelkész mit tud mondani, hogyan tud segíteni annak az embernek, aki ilyen problémákkal jön?
Valóban a gyakorlati tanácson túl igyekszem én is azokat az emberi kapcsolatokat kihasználni, vállalkozó ismerőseim segítségét kérni, és az is előfordul, hogy ők keresnek meg és kérnek arra, hogy ilyen-olyan-amolyan munkásokat keressek számukra, akár könyvelőt, akár hótószerelőt, vagy ilyen jellegű munkára kérnek segítséget, és én igyekszem felkeresni azokat a gyülekezeti tagokat, akikről tudom, hogy munkanélküliek, és szeretnének elhelyezkedni, hogy lehetőséget biztosítsak számukra.
Igaz az, hogy a lelkész egy adott közösségen belül tulajdonképpen egy mindenes, tehát hogy mindenféle dologgal kell foglalkoznia?
Igen, így van. Tehát így az itteni évek is azt mutatják, például ennek az egész parókia építésnek a levezénylését gyakorlatilag én vittem véghez, volt néhány alkalmas presbiter, aki segített ebben a dologban, de pénzügyi és hát ellenőri feladatokat is, meg anyagbeszerzést is, mindent kellett csinálni, de a fenntartással kapcsolatos dolgokban is aktívan kivesszük a részünket, nem csak én, a családtagok is.